Jó estét kívánunk!
Ez a Híradó Szőlősi Györgyivel
és Szeben Istvánnal.
Kezdünk!
Több mint 700 házban aggregátor segítségével van áram, lassítja a munkát, hogy lopják a kábeleket.
Könnyebb lesz a munka miatt költözni, rugalmasabbá válik a lakhatási támogatás rendszere.
Keddig zárva maradnak a ciprusi bankok, jól fogadták a piacok, hogy a parlament elutasította a bankbetétek megadóztatását.
És vádat emeltek a motoros rabló ellen, társát tavaly decemberben halálra gázolt egy meglopott nő, ellene még nyomoznak.
Több mint 700 házban még mindig csak aggregátorok segítségével van áram Szabolcs megyében, ezért tovább dolgoznak az áramszolgáltatás helyreállításán.
A nagyobb áramfejlesztőkön keresztül jutnak áramhoz az önkormányzati intézmények is. Nyíregyházán az utcán árulják a kisebb aggregátorokat, a környéki tanyákon pedig egyáltalán nincsen áram, mivel a helyreállítási munkát nehezíti, hogy lopják a leszakadt kábeleket.
A kivezényelt 10 honvédségi lánctalpas jármű továbbra is a térségben marad és segítséget nyújt az EON szakembereinek. A szolgáltató jelezte, hogy kifizeti a földeken okozott kárt.
Kútajon a legtöbb vezetékben már van áram. Ennél a háznál viszont még mindig aggregátort használnak. Ebben az utcában ugyanis még mindig nincs elektromosság. A vezetékek is a kerítés mellett a földön futnak. A lakók felháborodtak, mert kiderült, hogy kábellopás miatt húzódik a munka.
Két fiatal aljas gyerekeket, ha egy kell, hogy mondjam.
Egy 16 és egy 17 éves fiú lopta el a viharban leszakadt vezetékeket. Az alumínium kábeleket egy fémfelvásárló telepen akarták eladni.
Az eltulajdonított vezetékek hiánya a tegnap is dolgozó EON szakembereinek munkáját nagyban nehezítette.
A szerelők folyamatosan javítják a hálózatot, hogy a kisebb tanyákhoz is eljusson az áram. Ezek az állatok is napok óta csak felolvasztott havat tudnak inni, mert a kút szivattyúja áramról működik. Gába Vencsellőn a több tonnás betonvillanyoszlopokat rakja az emelő a teherautóra. Már csak ezeket az oszlopokat kell kicserélni ahhoz, hogy a település minden házában legyen áram. Nyíregyházán viszont kipakolták az áramfejlesztőket egy üzlet elé, így reklámozzák, hogy náluk kapható aggregátor, mert sok helyen még szükség van rá. Passzabon is egy nagy teljesítményű áramfejlesztő látja el a hivatalt és az iskolát. Eddig már 500 000 forint értékű üzemanyagot töltött bele az önkormányzat.
Jelenleg az önkormányzat állja ezt, és a Viszmajorba fogjuk ezt majd visszaigényelni majd. Az államtól nyilván, most jelenleg ezt mi megelőlegezzük. Elég magas költsége van egyébként.
A szolgáltató azt kéri, hogy mindenki egyenként is jelezze, ha még nincs nála áram.
A korábbi hibák miatt nem tudjuk külön választani, hogy kinek van az előző hibákhoz kapcsolódó üzemzavar problémája, és ki az, akinek egyedi hibája van.
Az EON azt ígérte, holnapra már nem lesz szükség az aggregátorokra, mert mindenütt lesz áram a vezetékekben.
Passzabon van kolléganőnk, Embíró Liza. Szervusz Liza, hány háztartásban nincs most áram?
Szervusztok, jó estét kívánok! Folyamatosan csökken azoknak a háztartásoknak a száma, ahol nincsen áram itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, hiszen a települések közötti gerinchálózatot már helyreállították. Ma egész nap dolgoztak bent a szerelők a településeken, kötötték be a villanyórákat, állították föl az új oszlopokat, húzták be az új vezetékeket. Itt Passzabon például ezekben a percekben kapcsolták le az aggregátort, és az a fény, amit mögöttem látszik, már a hálózaton keresztül érkező áramot kapja tulajdonképpen. A jelenlegi számítások szerint 13 településen valamivel több mint 700 fogyasztói helyen nincsen jelenleg áram, és azt ígéri a szolgáltató, hogy holnap kora délutánra már nem lesz szükség egyáltalán aggregátorra, áramfejlesztőre itt a megyében, mert mindenhol helyreáll az áramszolgáltatás.
Liza, köszönjük!
Könnyebb lesz a munka miatt költözni, mert rugalmasabbá válik a lakhatási támogatás rendszere. A 6 órányi utazás 5 órára csökken, az igénylést pedig nem csak a munkába állás előtt, hanem azután is kérheti a munkavállaló. Az erről szóló módosítások néhány héten belül életbe léphetnek, jelentette be a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár.
Néhány hete dolgozik ebben a fővárosi kávézóban Balázs Zsanett. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből költözött Budapestre.
Neki a lakhatási támogatás adott esélyt, hogy a fővárosban dolgozhasson. A havi juttatásból fizeti a lakbérét.
Az albérleti díj rezsivel 100 000 forint, és ez így nagyon jó, mert a lakhatási támogatás is 6 hónapig 100 000 forint, aztán következő 6 hónapban 60 000, és az utolsó 6 hónapban 40 000 forint.
Főnöke azt mondja, a támogatás a munkaadóknak is biztosítékot jelent.
Mivel sikerült albérletet találnia, illetve megkapta ezt a támogatást, úgy érzem, hogy akkor innentől fogva hosszabb távon gondolkodik nálunk is.
A lakhatási támogatást tavaly október óta igényelhetik az álláskeresők. Feltétele, hogy a munkahely állandó lakhelyüktől 100 kilométernél messzebb, vagy több mint 6 órányi utazásra legyen. Az elmúlt fél évben 11 ezeren érdeklődtek a lehetőség iránt, és több mint 700-an nyújtottak be támogatási kérelmet, főként Borsod és Szabolcs megyéből. Most az 500-adikat írták alá. A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár azt mondta, néhány héten belül rugalmasabbak lesznek a szabályok. 6 óra helyett 5 órára csökken az utazási idő, a pályázók előre megkaphatják a pénzt, hogy az albérlet kaucióját is ki tudják fizetni, és újdonság, hogy akkor is lehet kérni, ha már van munkahely.
Először valakinek a jelenlegi szabályozás szerint a kérelmet kellett beadni a munkahelyi központba, és csak utána keresett munkát. Most pedig ugye életszerű az, hogy az ember előbb munkát keres, és ha megtaláltam a munkahelyemet, akkor 30 napon belül beadhatom a kérelmet.
Szomba Sándor hozzátette, a kormány azért változtat a rendszeren, hogy aki dolgozni szeretne, az itthon találja meg a boldogulását. A Fidesz szerint bíztató, hogy egyre többen élnek a kormány segítségével, és hajlandóak az otthonuktól távolabb is munkát vállalni. Közleményükben azt is írják, a baloldallal ellentétben a Fidesz kormány számos eszközzel segíti azokat, akik tudnak és akarnak dolgozni.
Budapesten és több vidéki helyszínen is elindította aláírásgyűjtési akcióját a rezsicsökkentés megvédéséért a Fidesz. Rogán Antal frakcióvezető azt mondta, a következő napokban az ország minden pontján megjelennek a párt aktivistái és megkezdik az aláírások gyűjtését.
Ez az idős hölgy írta alá elsőként a Kálvin téren a Fidesz petícióját. Utána folyamatosan érkeztek mások is.
Én messze menőleg támogatom ezt a kezdeményezést, sőt, akivel beszélek, és aki ezt nem tudja, annak el fogom mondani, de gondolom, akinek ez a zsebére megy, az mindenki egyöntetően meg fogja szavazni.
Debrecenben is elkezdődött az aláírásgyűjtés, és Pécset is alá lehetett ma már írni az éveket. Az aláírásokat Magyarország nem hagyja magát címmel kezdték gyűjteni, arra kérve az embereket, hogy álljanak ki a rezsicsökkentés mellett. Az elmúlt hetekben ugyanis a szolgáltatók bírósági keresetekkel próbálták megakadályozni a közüzemi díjak mérséklését.
A rezsicsökkentés az nem a Fidesz ügye, nem a kormány ügye, hanem a magyar családok ügye.
A Fidesz frakció vezetője azt mondta, 2002 és 2010 között a gáz ára háromszorosára nőtt, az áramé pedig megduplázódott. Az energetikai cégek 10 milliárdokat kerestek a magyar embereken. Rogán Antal szerint ez többé nem fordulhat elő.
Itt ezen a aláírás gyűjtő íven azt kérjük az emberektől, hogy úgy álljanak mellénk, hogy követeljék, hogy a magyar parlament minden külföldi és belföldi nyomásgyakorlás ellenére tartson ki a rezsicsökkentés mellett.
Az MSZP szerint a Fidesz már napok óta gyűjti az aláírásokat, amiből a szocialisták szerint törvénytelen adatbázis hoznak létre. A Fidesz szerint az emberek békésen és törvényesen fogják megvédeni a rezsicsökkentést. Az általuk kezelt, az állampolgárok jóváhagyásával ellátott adatokat minden létező hatóság vizsgálta már, és nem talált semmilyen törvénytelenséget.
Állampolgári bejelentés alapján adatvédelmi vizsgálat indult a Bajnai Gordon volt miniszterelnök vezette együtt 2014 Facebook oldalán indított adatgyűjtő kampány ügyében, írta honlapján a Heti Válasz. A beadvány szerint az együtt 2014 adatgyűjtése számos törvényi rendelkezést sért, a politikai nézetekre vonatkozó adatok illetéktelen kezekbe vagy külföldre kerülhetnek. A lap a beadvány alapján azt írja, a Haza és Haladás Alapítvány egyedi azonosító szoftver telepít a felhasználó gépére, amely tisztázatlan és ellenőrizetlen módon gyűjthet személyes adatokat a felhasználók Facebook oldaláról. Péter Falvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Szabadság Hatóság elnöke azt ígéri, a jövő hétre kivizsgálja az ügyet.
Felmondta az MKB Bank a Moody's-zal fennálló szerződését, miután a hitelminősítő 4 magyar bank különböző besorolásait lerontotta. A Moody's azzal indokolta döntését, hogy egyre gyengül a magyarországi gazdasági környezet. A 2008-as válság óta, amit nem jeleztek előre a nagy hitelminősítők, már több ország is fenntartásokkal fogadja a hitelminősítők megállapításait. Az Európai Unió és több tagállam vezetői is bírálták döntéseiket.
4 magyar pénzintézetet, az Erste-t, a K&H-t, a Budapest Bankot és az MKB-t minősítette le a Moody's. Azzal indokolták a döntést, hogy egyre gyengül a magyarországi gazdasági környezet, és ez negatívan hat például a bankok jövedelmezőségére. Az MKB ezután felmondta a szerződését a nemzetközi hitelminősítővel. Közleményében azt írta, hogy nem ért egyet a Moody's-zal. A híradó által megkérdezett szakember szerint a banki leminősítéseknek nem lesznek káros következményei.
A hitelminősítő döntésének nincs közvetlen hatása sem a bankok működésére, sem a hitelesek vagy a betétesek életére. A hitelminősítői döntéseket általában akkor veszik figyelembe a befektetők, amikor egy bank nagy erőkkel van jelen a tőzsdén vagy más piacokon. Ez a magyar bankok többségére nem jellemző.
Egyes elemzők szerint fontos odafigyelni, mit mondanak a hitelminősítők, de sok esetben vitathatóak a megállapításaik.
Látjuk, hogy az európai övezet is visszaesik, és ez a magyar exportra is kedvezőtlen hatással van. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy Magyarországon a többi országhoz képest alacsonyabb a költségvetés hiánya, javul a foglalkoztatottság, tehát vannak olyan mutatók, amelyekben viszont előrébb tartunk, mint a többi ország.
Barca György szerint az a legfőbb baj a hitelminősítők megállapításaival, hogy inkább a múltat tükrözik, és nem a jövőt. A 2008-as válság óta, amit nem jeleztek előre a nagy hitelminősítők, már több ország is fenntartásokkal fogadja megállapításaikat. A hét elején az Európai Unió értékpapír és pénzpiaci felügyeleti hatósága is bírálta a hitelminősítőket, mert szerintük nem egyértelmű, hogy milyen szempontok szerint hozzák meg döntéseiket.
Nem a meggyőzés, hanem Magyarország lejáratása volt a cél az amerikai Helsinki Bizottság tegnapi meghallgatásán Washingtonban, mondta az ülésen résztvevő Gulyás Gergely, aki szerint sokat elárul, hogy a meghallgatást vezető szenátor kétszer is Ausztriát mondott Magyarország helyett. Amerikai politikusok elsősorban a magyar demokrácia az antiszemitizmus elleni, szerintük nem elég határozott fellépés, a romák helyzete és a határon túli a kettős állampolgársága miatt aggódnak. Szájer József kijelentette, Magyarország betartja az európai szabályokat, és ugyanezt várja el másoktól is, ebben nem lehet kettős mérce.
Benjamin Cardin demokrata szenátor aggasztónak nevezte a magyar alkotmány és több törvény szerinte túl gyors elfogadását. Úgy vélte, az nem demokratikus úton történt. Szájer József, az Európai Parlament néppárti tagja, a gyors magyarországi törvényalkotást és alkotmányozást a kényszerrel indokolta. Azt mondta, az előző kormány az összeomlás szélére sodorta az országot. Kiemelte, hogy a magyar demokrácia erős, és hogy a Fidesz elkötelezett a demokratikus értékek mellett. Magyarország nyitott a tényeken és érveken alapuló bírálatra, betartja az európai intézmények szabályait, de ugyanezt várja el másoktól is, ebben nem lehet kettős mérce, mondta Szájer József. Az amerikai külügyminisztérium helyettes államtitkára Brent Hartley azt kifogásolta, hogy a magyar kormány nem mindig elég gyors és határozott az antiszemitizmus és a rasszizmus elítélésében. Szájer József viszont emlékeztetett, Orbán Viktor és a kormány is többször megerősítette, hogy minden állampolgárt egyformán megvéd, beleértve a kisebbségekhez tartozókat is. Cardin szenátor szerint az is aggasztó, hogy Magyarország etnikai alapon ad állampolgárságot a szomszédos országokban élő magyaroknak. Tőkés László európai parlamenti képviselő a híradónak Brüsszelben azt mondta, csodálkozik az amerikai szenátor kijelentésén, mert a kettős állampolgárság az Európai Unió több tagállamában elfogadott gyakorlat.
Csodálkozom, hogy mi bajuk van az etnikai alapokkal, hiszen ez olyan, mint egy családegyesítés, akik összetartoznak, azok egymásra találnak.
A meghallgatáson szintén jelenlévő Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezető helyettese telefonon annyit mondott, teljesen egyértelmű, hogy nem a meggyőzés és meghallgatás volt a cél, hanem az a lejáratás folytatódik, amely már évek óta tart Magyarország ellen.
Nem lehet mondani, hogy komoly érdeklődés volt a meghallgatás iránt, hiszen egy egészen kis terem tele volt ugyan, de nagy részt újságírók voltak. A meghallgatást vető szenátor kétszer is Ausztriát említett Magyarország helyett.
Az amerikai Magyar Szövetség szerint szokatlan, hogy a magyar belügyeket mikroszkóp alá helyezik. Felhívta az amerikai Helsinki Bizottság figyelmét, hogy a Vajdaságban magyarokra támadnak. Szlovákiában szerinte diszkriminatív a nyelv és állampolgársági törvény, és hogy Románia nem biztosít autonómiát a magyar kisebbségnek.
Legalább jövő keddig zárva maradnak a ciprusi bankok, miután az ország parlamentje nemet mondott a bankbetétek megadóztatására. Ez lett volna az egyik feltétele az Európai Unió és a Nemzetközi Valuta Alap 10 milliárd eurós pénzügyi segélycsomagjának. A döntést a ciprusiak örömmel fogadták. A nemzetközi szervezetek most a ciprusi kormánytól várják, hogy találjon új megoldást a pénzszerzésre.
Nemmel szavaztak a ciprusi képviselők a bankbetétadóra, ami a 10 milliárd eurós uniós mentőcsomag feltétele lett volna. A hírre üdvrivalgás tört ki a parlament előtt. Ciprus nem hódol be, skandálták a képviselőket éltető tüntetők. A bankautomatákból ugyan még lehet pénzt felvenni, a brit honvédelmi minisztérium azonban már bejelentette, hogy katonai repülővel küld 1 millió eurót a Cipruson állomásozó katonáinak vésztartalékként. A magyar külügyminisztérium pedig arra figyelmezteti a kiutazókat, hogy a bizonytalan helyzet miatt a teljes útra elegendő készpénzt vigyenek magukkal. Az MTV a Cipruson lévő munkatársa szerint a bankok várhatóan keddig nem nyitnak ki. A helyiek egyelőre elsősorban nem a saját betétjeik miatt aggódnak.
Az emberek, legalábbis akik vállalkozóként a piacról élnek, nem csupán a saját pénzük miatt aggódnak és idegesek, sokkal inkább félnek attól, hogy elvándorolhat Ciprusról az orosz pénz, az itt parkoltatott sok milliárdos külföldi tőke, ami egyébként munkaadóként is jelen van a szigeten.
Nem meglepő ezek után, hogy a ciprusi kormány azonnal Moszkvához fordult alternatív megoldásért. A pénzügyminiszter egész nap Oroszországban tárgyalt, mert sürgősen választ kell adniuk az uniónak. Az elvetett betétadó helyett honnan teremtik elő a nemzetközi szervezetek által elvárt eurómilliárdokat? Most már minden Cipruson múlik, nekik kell eldönteniük, hogy adót vetnek-e ki, vagy más megoldást találnak, mondta az Európai Bizottság szóvívője. A nemzetközi piacok pozitívan fogadták a bankbetétadó elutasításának hírét, mert ez azt sugallja, hogy a befektetők pénze mégis biztonságban van a világ bankjaiban. A híradó által megkérdezett elemző szerint a parlament döntése nem volt meglepő.
Egy nagyon komoly ultimátumot kaptak, amely politikailag belföldön olyan nehezen volt vállalható. Emiatt ez a reakció, bár az első percekben okozott negatív meglepetés, összességében azonban inkább megfelel annak, amit várni lehetett.
A ciprusi események hatására erősödött a forint is. Napközben 304 forint is volt az euró árfolyama.
Magyarország szempontjából egy picit most, mintha előbb lenne az, hogy nem vagyunk még az eurózóna tagja.
Varga Mihály még tegnap beszélt arról, hogy a ciprusi események csak megerősítik a magyar vállalkozásokat abban, hogy itthon érdemes tartani a pénzüket, ahelyett, hogy külföldre vinnék. A nemzetgazdasági miniszter azt mondta, a magyar kormány sosem foglalkozott azzal a gondolattal, hogy a bankbetéteket megadóztassa, és nem is kíván hasonló eszközt használni.
Új bankadót vezet be Spanyolország, a pénzintézeteknek a betétek után kell fizetniük, közölte az ország kincstárügyi minisztere. A miniszter a spanyol parlamentben azt mondta, az adó mértéke 0,2%, de nem a betét tulajdonosok, hanem a bankok fizetik majd, vagyis nem olyan betétadó, mint ami erről most Cipruson zajlik a vita. A spanyol gazdaság az idén várhatóan a korábban jelzetnél is jobban zsugorodik, akár 1,5%-kal.
El kell érkezni a békének a Szentföldre, az izraeli fiatalok terrormentes jövőt érdemelnek. Ezt mondta Barack Obama Izraelben, ahol elnökként először tett látogatást. Obama Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel és Simon Peres elnökkel is találkozott. Netanyahu köszönetet mondott neki, amiért elismeri Izrael jogát az önvédelemhez, majd Izrael stabil és biztos béke iránti vágyáról beszélt. Közben a palesztin területeken, Gázában és Hebronban tömegek tüntettek az amerikai elnök látogatása ellen.
A tervek szerint április közepén nyílik Moszkvában a Magyar Kereskedőház, amely befektetések közvetítésével, üzleti tanácsadással és turizmus szervezéssel foglalkozik. Ezt Szijjártó Péter, a miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára jelentette be, miután Budapesten találkozott az orosz külügyminiszter helyettessel. Az államtitkár kiemelte, Oroszország Magyarország számára az Európai Unió kívüli országok sorában a legfontosabb külkereskedelmi partner, ezért kap fontos szerepet a Magyar Kereskedőház.
Ez a Magyar Kereskedőház két részből fog állni Moszkvában. Áll részint egy befektetési központból, és áll egy logisztikai raktárbázisból. annak érdekében, hogy a Magyarországról Oroszországba érkező, remélhetőleg megnövekedett mennyiségű, alapvetően mezőgazdasági export termék raktározását és Oroszország szerte való szétosztását ott Moszkva környékén biztosítani tudjuk.
Az MSZP semmilyen szankciót nem támogat, amely bármilyen forrástól vagy szavazati jogától megfosztaná Magyarországot, jelentette ki a pártelnöke Brüsszelben. Mesterházy Attila találkozott az Európai Bizottság több tagjával, az Európai Parlament elnökével és az Európai Szocialisták képviselőcsoportjának vezetőjével. Mint mondta, azért ment Brüsszelbe, hogy meggyőzze partnereit, az Európai Unió semmilyen formában nem büntetheti Magyarországot és a magyar embereket.
A Magyar Szocialista Párt semmilyen szankciót nem támogat az Európai Unión belül az Európai Parlamentben, amely Magyarországtól bármilyen forrásokat vonna meg, bármilyen szavazati jogot vonna meg. Úgy fogalmaztam, hogy egyetlen eurócentet sem lehet Magyarországtól elvenni, azért, mert a kormány téves politikai döntéseket hoz.
A Fidesz közleménye szerint Magyarország és a magyar emberek eddig egy dolog miatt szenvedtek el uniós pénzügyi szankciót és megszorításokat, a Gyurcsány-Bajnai kormányok veszélyes gazdaságpolitikája és hozzá nem értése miatt, amiért 2004 óta egyszer sem tudták tartani az Európai Unió által elvárt költségvetési egyensúlyt.
A Jobbik szerint nem elég visszavásárolni a stratégiailag fontos vállalatokat, hanem azok fenntarthatóságáról is gondoskodnia kellene a kormánynak. Volnár János képviselő azt mondta, a víz, a csatorna, a gáz, a villany és a hulladékkezelés azok a területek, ahol olyan szabályozást kellene teremteni, amely szűkíti a cégek profitját és mozgásterét. De nem elég ezeknek a cégeknek a visszavétele, a fejlesztés és a fenntartás is fontos, ehhez például megrendelések kellenek.
Egységesíteni szükséges a közbeszerzési rendszert, hiszen olyan nagy megrendelés állomány jöhet ilyen módon létre, amely már a magyar ipari kapacitások kiépülését is támogatja, hiszen ez egy nemzetgazdaságilag is indokolt lépés.
2014-ig az új Széchenyi tervben 13,5 milliárd forintot fordít a kormány tornatermek építésére és bővítésére, így a jövőben nem szorulnának a folyosókra a diákok tornaórán. A tervek szerint testnevelő tanárokat is képeznek, hogy minden nap minden iskolában lehessen testnevelés órát tartani. Az intézményeknek és a pedagógusoknak nagy szerepük van abban, hogy a fiatalokkal megszerettessék a testmozgást, mondta a sportért felelős államtitkár.
Az egyik kaposvári parkban futnak a Munkácsy Mihály gimnázium diákjai. Eközben az iskola aulájában is testnevelés órát tartanak. Az udvar is foglalt, és a tornateremben is óra van, vagyis minden lehetőséget kihasználnak.
A tornaterem nem igazán nagy, de az iskolának a lehetőségei, mivel egy nagyon szép parkban vagyunk, a kreativitásunkat kihasználva sok mindenre fel tudjuk használni a mindennapos testnevelést.
Itt a 9. évfolyamon 6 osztály van, mégis meg tudják tartani minden nap a testnevelés órákat, igaz a szokásostól eltérő megoldásokkal.
Úszás is, szerdánként, illetve péntekenként táncolunk, ezek konkrét órák, amire be kell járni. És ez a mindennapos testnevelésbe beleszámít.
Ez pedig már az egyik fővárosi sportiskola. Itt mutatták be a pedagógusoknak, hogy tornatermen kívül milyen gyakorlatokat lehet végezni, akár egy szűk, hosszú folyosón is.
Úgy gondolom, hogy a testnevelőtanárok is erre kívánnak éhez, hogy módszertani újításokat lássanak, hogy egymást tudjunk tanítani. Most azt szerettük volna, hogy mi mutassuk meg.
Keveset mozognak a magyar fiatalok és egészségtelenül élnek, ezért vezették be tavaly szeptemberben a mindennapi tornaórát. Először az első, az 5. és a 9. évfolyamokon. Van olyan iskola azonban, ahol nincs tornaterem.
Törekszünk arra, hogy optimális feltételeket biztosítsunk, ilyen folyamat is elindult, nyilván ez plusz forrásokra lesz majd szükség, igyekszünk ennek is megteremteni a lehetőségét.
Az órák megtartásához néhol pedagógusból sincs elég.
A pedagógus képzés és a pedagógus továbbképzés a testnevelő tanárok esetében kiemelt terület. Több mint 7000 pedagógus továbbképzését tervezi a sportszövetség, és különböző programokat rendeltünk ennek a célnak a szolgálatával.
A szakemberek szerint az iskoláknak fontos szerepe van abban, hogy a fiatalokban kialakuljon a testmozgás iránti igény.
Sikeresen verte vissza a támadókat a Magyar Honvédség egy bakonyi gyakorlaton. Az elképzelt szituáció szerint az ellenség aknamezővel és akadályokkal barikádozta el magát, miközben folyamatosan tűz alatt tartotta a magyar katonákat. A gyakorlaton a Gripen harci repülők is részt vettek, amelyek hamarosan már Szlovénia légterének védelmét is ellátják.
Robbanószert erősítettek a katonák egy hosszú lécre. A képzelt konfliktus helyzetben ezt akarták felrobbantani és ezzel áttörni az ellenség vonalait. Ebben segített például ez a harci jármű is, amely biztos fedezékből ködgránátokat lőtt az ellenség elé. A sűrű fekete füstben így feltűnés nélkül tudtak közelebb lopakodni az egységek.
A katonák most egy 2,5 méter hosszú robbanó töltetet próbálnak meg eljuttatni az ellenség által telepített aknamezőre. Azt felrobbantják, és ezzel utat nyitnak a harci járműveknek és a gyalogságnak.
Miután a gyújtózsinort begyújtották, 2 percük maradt fedezékbe húzódni. Közben társaik folyamatosan fedezték őket. A gyakorlaton egy lézeres rendszer segítségével azt is meg tudták állapítani, hogy a lövések találtak.
Nem csak a vaklőszerek hanghatását halljuk, hanem ez kivált egy lézerimpulzust is, és ami a katonán van mellény, az pedig érzékeli a találatot, tehát egy visszacsatolást kap a katona arról, hogy őt eltalálták, vagy közeli találatokat kap.
Néhány kilométerrel odébb a Gripenek gyakorlatoztak. Egy hordozható, földi irányító egységgel is segítették a pilótákat, hogy biztosan az ellenséget támadják.
Azért kell a földi kiszolgáló egység, hogy a szárazföldi parancsnokok biztosak lehessenek abban, illetve a pilóta is biztos lehessen abban, hogy nem saját célokat fog támadni.
A magyar Gripenek egyébként 2 hónap múlva már Szlovénia légterét is védik. Erről még múlt héten állapodott meg a magyar és a szlovén honvédelmi miniszter.
Vádat emelt a fővárosi főügyészség az ellen a motoros ellen, aki társával együtt a budapesti dugóban veszteglő kocsik ablakait betörve lopott el táskákat. December 7-én az egyik kirabolt autós utánuk hajtott, és a 3. kerületi Kolosi téren hátulról belerohant a motorjukba. A balesetben a motoron hátul ülő férfi meghalt, az autót vezető nő ellen jelenleg is folyik a nyomozás.
Rendőrök helyszínelnek a Kolosi téren december 7-én, miután a meglopott asszony autója nekiütközött a táskával menekülő 2 férfi motorjának. A tolvajok pár perccel a baleset előtt betörték a dugóban álló kocsi ablakát, kiemelték a nő táskáját és elmenekültek. Több mint 200 000 forint értéket vittek el. Az asszony utánuk ment, ekkor ütközött neki a motornak. A balesetben a motoron hátul ülő férfi, aki korábban kivette a táskát az autóból, meghalt. A motor vezetője elmenekült a helyszínről, de nem sokkal később elfogták. A most benyújtott vádira szerint még 4 hasonló támadást követtek el. Az még nem dőlt el, hogy a balesetet okozó nővel mi lesz.
A lopás büntette miatt indult ügyben a bizonyítékok rendelkezésre állnak, a vádlott beismerő vallomást tett, emellett jelenleg is előzetes letartóztatásban van, ezért az ügyben soron kívül kellett eljárnunk. A baleset körülményének tisztázása bonyolultabb, ez hosszabb időt vesz igénybe, ezért ebben az ügyben a nyomozás tovább folyik.
A főügyészség a motorost üzletszerűen elkövetett lopással vádolja, az autó sofőri ellen halált okozó közúti veszélyeztetés gyanúja miatt folyik eljárás.
Megrázó történet következik, rablással gyanúsítja a budai Irgalmas Rendi Kórház főigazgatóját a rendőrség. A főorvosa gyanú szerint a múlt héten bement egy ismerőse lakásába, a nőt elkábította, durván bántalmazta, majd azért, hogy a támadást rablásnak álcázza, értéktárgyakat vitt magával. A rendőrség vizsgálja, hogy a nő ágyékán talált égési sérüléseket az orvos okozta-e. Az előzetes letartóztatásban lévő kórházigazgató az első kihallgatásán azt mondta, semmi köze a támadáshoz, a környéken sem volt.
Recept az élet élvezetéhez, erről szól Borbás Marcsi új sorozata, az Életművész. A műsorban úgy mutatják be Magyarország szellemi, kulturális és tudományos értékeit, ahogy a nézők még nem láthatták. Az első rész ma este 9 órakor kezdődik az M1-en.
A Hévízi tó 40 méter mélyről, úgy, ahogyan a nézők eddig még nem láthatták. És valószínűleg Nagy Ervin színművész sem. Most azonban ő merült le, hogy maga mutassa meg a tó mélyének titkait. Mindez Borbás Marcsi új műsora, az Életművész. A sorozat vendégei kalandos feladatok megoldásán keresztül mutatják be Magyarország kulturális, szellemi és természeti értékeit. Például azt, hogy milyen egy éjszakát eltölteni a Mátyás barlangban, vagy hogy milyen körbejárni biciklivel egy egész barlangrendszert.
Szeretünk volna egy teljesen új műfajt kitalálni.
Borbás Marcsi azt mondja, olyan műsort csinálnak, amilyen itthon még nem volt.
Úgy érzem, hogy ma sokkal nehezebb elérni a nézőt, ott tartani a képernyő előtt, tehát én azt gondoltam, hogyha egy ilyen kalandfilmszerű történetbe ágyazva mutatjuk be az értékeinket, akkor sokkal többen ott ragadnak majd.
Az Életművész első epizódja ma 21 óra 5 perckor lesz itt az M1-en, majd a további részek pedig minden szerdán.
Most viszont jönnek a sporthírek Zelinka Ildikóval, aztán pedig az időjárás jelentés.
Aztán pedig a bosszú, majd lesz 10-kor este, Györgyi várja önöket, szó lesz a Moody's leminősítéséről, a pedagógusok és az államtitkárság egyeztetéséről és az amerikai elnök közel-keleti útjáról is.
Késő este híradó fél 12-kor Istvánnal.
Várom önöket, minden jót, viszontlátásra.
Viszontlátásra.